Megragadó az, ahogy több idős testvérünk, maguk is édesapák és nagyapák visszaemlékeznek a saját édesapjukra és az apai örökségükre az írásokban. Vannak köztük, akik viszont nagyon kevés időt tölthettek édesapjukkal, vagy szinte nem is ismerték. Szerinted hogyan hathat a jelenlétében, illetve hiányában az édesapa a gyermek életére? Mondjuk először vegyük azt az ideális esetet, hogy édesapa mellett nő föl a gyermek.
Úgy gondolom, hogy ideális helyzet alig van, mert azok a családok is, amelyek így kívülről úgy tűnnek, hogy együtt vannak, tehát van egy apa, meg anya, meg gyerek-gyerekek, hát ők sem ideálisak, mert nincsen ideális férj, nincsen ideális apa, de értem a kérdést olyan szempontból, hogy mégiscsak létezik ez a család, és jóra törekszik, és érték alapon próbálják vezetni a házassági és családi életüket. Nyilvánvalóan nagyon sok értéke van az ilyen családnak, mert alapvetően egy nőnek, egy asszonynak is, de a gyerekeknek is ösztönös vágya a védelem. Tehát, hogy egy védett helyzetben legyenek, lehessenek. Tehát legyen egyszerűen egy szobájuk, ágyuk, táplálék, ruházat. Tudjanak kivel játszani, tudják megosztani az életüknek a kisebb-nagyobb ügyeit, dolgait, örömeit, problémáit, hogy legyenek minták előttük. És hát ezért mondom, hogy nincsen ideális helyzet, mert mindegyikünkben vannak hiányok, hibák, és a gyerekek a mintákat követik, azok rögzülnek, és kamaszkorunkban legtöbben, én is így voltam, hát próbálunk leválni a szüleinkről, és kritizáljuk őket. Aztán később eltelnek évek vagy évtizedek, és egyszer csak észrevesszük, hogy hasonlóan működünk, mint esetleg apánk vagy anyánk korábban. Nagyon nagy jelentősége van a családnak, nyilvánvalóan egy teljes család sem ideális, de fontos, hogy legyen, fontos, hogy működjön. Na most a hiánya egy apának óriási, tehát nagy gondot okoz, hogyha valaki nem nő föl édesapa mellett, de ez nem azt jelenti, hogy akkor egy tönkretett élet, egy alapvetően hiányos negatív életet kell, hogy éljen. Ahogy én ugyan leírom a magazinban, hogy egy közvetlen családtagot nem lehet pótolni. Én szerintem egy apát például nem lehet pótolni, de ezt a hiányt lehet rosszul vagy jól kezelni, és azért tényleg csodálatos nagyszülőkről tudok, akik fölneveltek gyerekeket, unokákat, még a nevelőotthonok világából is, kérdéses világából is hallok olyan példákat, hogy itt-ott nagyszerű nevelőket kaptak az árva gyerekek, tehát óriási hiánnyal éli persze az életét, de valamilyen módon ez gyógyítható és kezelhető.
Mi tesz szerinted valóban édesapává egy férfi embert? Benned például mi játszódott le, amikor sorra születtek a gyerekeid, illetve most már nagypapa is vagy pár hete?
Erre nagyon készülni nem lehet. Láthatunk, ahogy az előbb is mondtam, mintákat, példákat, átgondolhatjuk a dolgokat.
De van egy ilyen ösztönös valami, ami beindul, ami megtörténik az emberrel? Hogy de
igen, pont ezzel szerettem folytatni, hogy amikor megláttam a néhány órával azelőtt megszületett elsőszülött gyermekünket, akkor tényleg minden megváltozott. Egy angyalföldi kórházban hajnalban láttam meg a kiskölköt, és az első gondolatom az öröm mellett az volt, hogy ami bennem hülyeség, vagy negatív, vagy rossz, hát akkor ezzel is fogok rá hatni. Érdekes, hogy az első pillanatokban egy ilyen felelősségteljes érzésem volt, hogy itt egy ember érkezett meg, és ez nem játék, nem lehet őt félretenni, hanem vállalni kell, és ami bennem jó, vagy bennem rossz, vagy bennünk, az bizony meghatározza majd az életét, vagy fog rá hatni. Ez az egyik, a másik, hogy ténylegesen megváltozik egy ember, amire nem lehet készülni, ahogyan egy nő is, egy anya is megváltozik, ő már persze az állapotosság idejében, ahogy a gyermekét is várja, már akkor nagy hormonális és idegi és egyéb változásokon esik át, és aztán még inkább, amikor megszületik és kezébe veszi a gyermeket. De az apák világa egy nagyon érdekes világ, mert az apák egy része mindezektől meg is ijed, és sokan tehetetlenül nézik a síró gyermeket, vagy van, aki soha életében nem pelenkázta a gyerekét, vagy nem fürdette. apaként, mert hogy ő ehhez nem ért, meg ez nem a férfi dolga, de vannak olyan apák, akik szinte azonnal és szinte minden meg tudnak tenni, tehát ezért itt sincsen sablon, és sokfélék vagyunk, de igen, vannak apai ösztönök, és ezek elindulnak, beindulnak. Aztán persze a nagyszülők világa az megint egészen más, mert hogy szoktuk mondani, hogy egy nagyszülő nincs ott az a közvetlen felelősség, amit jelent egy ilyen megérkezett kis gyerek, és szinte csak a krémjét, szinte csak a pozitívumát élik meg a nagyszülők mindezeknek. Én nem teljesen így gondolom, mert egy nagyszülő látja a gondokat, a bajokat, a nehézségeket is, és egy ilyen bolond széteső világban, amelyben élünk, tehát alig van egy egészséges, teljes család, a nagyszülőknek nagyon nagy szerepük van a problémáknak a hordozásában is, és megoldásában is, tehát az sem egy ilyen gond nélküli szerep, de nyilvánvalóan egy új feladat és egy új világ nyílik meg egy nagyszülő előtt is ilyenkor.
Te is említetted már a nevelő apákat, illetve nevelőket. Egyik cikkünkben van egy szép gondolat erről. Legyenek áldottak azok az apaszívű férfiak, akiknek nem lehet saját gyermekük, ezért mások fiait, lányait éltetik atyai szeretettel. Te ismersz ilyeneket, és hogyan működik az, hogy valaki szinte fiává fogad, vagy lányává egy másik embert? Akár gyereket, akár felnőtt korban is megtörténik ez.
Ez hála Istennek nagyon működik. Tehát a mai világban divat siránkozni és panaszkodni, csak a negatív dolgokat emlegetni, és hát van is mit a család ügyében emlegetni, de nagyon sok pozitív példát ismerek. Egészen kis gyermekkoromtól kezdve az én életemet is végigkísérték meg, már láttam is ezeket az embereket. Most egy olyan valakit említek, akivel nekem nem is volt személyes kapcsolatom, csak tudtam róla, ismertem őt. Békés Csabán volt egy Gazsi Endre nevű rajztanár például, aki évtizedekkel ezelőtt már meghalt, és most neveztek el róla Békés Csabán egy tantermet, tablót szerkesztettek az ő életéről, és a mai napig is megemlékeznek róla 50-60-70 éves emberek, akik számára egy nagyszerű ember volt. Tehát alapvetően rajztanár volt, és rajzszakkört vezetett, de olyan kedvességgel, intelligenciával, szeretettel, hogy azok a gyerekek is, mert tudok ilyenekről, akik sérültek voltak az otthoni helyzet miatt, ott kaptak gyógyulást, és elfogadást, és befogadást. Ilyeneket én is átéltem. Én falun voltam fényképész, kamaszkoromban fényképész tanuló, és városról jártunk ki a falusi műterembe, és ott például egy olyan nagyszerű katolikus plébánossal volt, és a húgával kapcsolatom, akik elfogadtak, befogadtak, pedig 80 év körüliek voltak. És én rendszeresen bementem a plébániára, mert nagyon-nagyon jókat beszélgettem a Mariska nénivel, a Sparhert kiszűrődő lángfényei mellett, ott eszegettünk, beszélgettünk, és aztán bementem a belső szobába a plébános úrhoz, és teljesen partnerként kezeltek. Az embereket a mai napig is, bár milyen korúak is, meggyőzi azt, amikor azt érzik, hogy van egy elfogadottság, befogadottság. Hála Istennek, hogy sok ilyenről tudok és tudunk, a sportvilágából, a művészetek világából. Én magam is ezt olyan értelemben átéltem az egyházi és a gyülekezeti életben, amire utalok is a bevezető írásomban, hogy engem is próbáltak így elfogadni, árva vagy félárva, vagy elvált, vagy összetört családi hátterekből érkező fiatalok, mintha én a kicsit a pótapjuk lennék, vagy lettem volna, de ezt én azért mindig elhárítottam olyan értelemben, hogy úgy gondolom, hogy mi nem lehetünk sokaknak a pót szülői, barátok lehetünk, testvérek lehetünk, a gyülekezetben átélhetünk olyan élményeket, tapasztalatokat, amire azért előbb is utaltam, hogy elfogadás, befogadás, segítünk egymásnak, fölvesszük egymás terheit, de nagyon veszélyes ez a terület, hiszen érzelmileg nagyon erősen kötődnek, kötődhetnek egymáshoz aztán úgy emberek, hogy talán nem kellene, nem szabadna. Tehát közel engedek magamhoz esetleg valakit, de aztán mégsem tudom követni úgy az életét minden szempontból, ahogyan például egy egészséges, normális apa tudja követni élete végéig gyakorlatilag a gyermekének az életét. Tehát ezekkel nagyon óvatosan kell bánni, de abban egészen biztos vagyok, hogy Isten közösségre teremtett minket, és egymásra bíz minket, és ezzel mindenképpen az egészséges és jó közösségek élnek és élhetnek. De hozzáteszem, hogy ezt nem csak szakrálisan lehet megélni és átélni, hiszen én tagja voltam például a színjátszó csoportnak, akik nem keresztény karakterű színjátszó csoport volt. Ez a teremtettségben benne van mindenképpen, hogy Isten egymásra bíz minket, egymásnak teremtett minket, és ez világnézettől függetlenül tulajdonképpen ez működik. De hogyha megvan egy közösségben ez a krisztusi többlet, hogy a másikat nem csak azért szeretem, mert kedves, meg jó, meg nekem jól jön, és kielégít az én álmaimat, vágyaimat, hanem esetleg annak ellenére is elfogadom, számon tartom, szeretem, hogyha gondok vannak vele, bajok történnek az ő életében, ez a krisztusi többlet mindenképpen jól jön, jól jöhet ilyenkor, hogy ennek a bajok ellenére tudom a másikat számon tartani, hordozni, esetleg segíteni az élete jobbra fordulásában.
Az ember nem maga választja a gyerekét, illetve a szüleit sem, és sokszor azt tart össze a másikkal, hogy szeretett kapcsolat van és vérségi kapcsolat, de igazából nehéz elfogadni, ahogy a másik viselkedik. Apa és fiú között olyan ütközés alakul ki, amit már tényleg csak a vérségi viszony köt össze.
Úgy tudom.
Vagy lány és apa között.
Úgy tudom a szakirodalomból is, meg hát a tapasztalatokból is, hogy sok esetben nagy játszmák dúlnak az apák és a fiúk között. De se törvényszerű, ebből sem szabad általánosítani, mindenre van példa, de viszonylag sok nehézség adódik egy apa és a fia között a kamaszodás miatt, és ennek megvan a szakirodalma. Tehát egy apa mindig szeretné, hogy a fia lábán álljon, teljesítsen, akár őt túl is haladja természetesen. Na most a gyerekek is különbözőek. Egy családban, ahol több gyerek is van, hát nincs két egyforma gyerek. Van, akivel nagyon sok gond van, mondjuk, és van, akivel meg szinte alig, és ugyanazok a szülők, és ugyanaz a fészek, ugyanazt a nevelést kapja. Hát hogy ne lennének gondok, én is anno az apámról le akartam válni, és ez egy életprogram aztán sokaknak, hogy feldolgozzák a szülőkkel való kapcsolatukat. Látom a lelki gondozói gyakorlatomban is, hogy őszülő emberek is még emlegetik a gyerekkorukat, a fájdalmaikat, a sérüléseiket, rosszul kimondott szavakat, számukra hátrányos helyzeteket. Ez azért annyit jelent, hogy szembe kell nézni, ha lehet, ezekkel a dolgokkal, lehet találni esetleg jó lelki gondozót is. Igenis, vannak nagyon jó családszakértők, akik segíthetnek ilyen ügyek feldolgozásában. Ezt azért mondom, mert van, aki ezeket elbetonozza magába, elfojtja magában, és ez a keresztényekre is jellemző, hogy ó, hát ez már régen volt, ez az én gyerekkorom, most már én felnőtt vagyok, én ezeken tudok uralkodni, és hát nem feltétlenül, nem mindig. Tehát ezt mindenképpen tudom javasolni mindenkinek, hogy érdemes ezekkel szembenézni, és ha úgy érezzük, akkor szükséges tanácsot kérni. Éppen múlt héten beszéltem valakivel, aki komoly hívő ember, 60 éves, és azt mondta, hogy éppen egy úszodában volt, úszás közben tudta évtizedek után kimondani magában, hogy megbocsátok az apámnak. Pedig nyilvánvalóan, mint keresztény ember tudta, hogy meg kell bocsátani, meg jó megbocsátani, meg más mond a szív, más mond az értelem. Tehát egy nagy folyamat megy ilyenkor az emberekben, mert az igazi fájdalmat, tehát az igazi kárt, azt nagyon nehéz megbocsátani, nagyon nehéz elengedni, és hát van, aki aztán mégiscsak ezt meg tudja tenni. Tehát ezekben segítségre is van szükség. Én úgy látom azért, és úgy tapasztalom, hogy a legnagyobb segítség mindenképpen spirituális, tehát egy ilyen Istentől jövő segítség ez, mert a keresztény ember tulajdonképpen valóban Istennel való kapcsolatában éli át ezt az elfogadottságot, hogyha viszonylag egészséges kegyességben ismeri meg az Istent, mert vannak különböző kegyességek, különböző istenképek is megjelennek a kereszténységen belül, de a kereszténységből azt tapasztaljuk, ugye Jézus úgy tanított minket imádkozni, hogy mondjuk ennek az Istennek, hogy abbá, tehát édesapa, tehát egy ilyen közvetlen kapcsolatot hirdetett ő, hogy Isten szeret minket, Isten tud rólunk, Isten elfogad minket, és ő akart minket, és nem attól fogad el és szeret minket az Isten, hogy mi imádkozunk, templomba járunk, teljesítünk, hanem mert ő maga a szeretet, és akkor ebből fakad az, hogy ha gondok vannak, akkor figyelmeztet, segít, törvényt ad nekünk, de mindenképpen az ő szeretetében élünk. Most ez adhat egy keresztény embernek reményt, erőt arra, hogy szép lassan ez az egész szellemi, lelki tapasztalat átjárja, segítse őt, hogy próbáljon másokra is így tekinteni. És hát bizony, van, akinél esetleg ez több évtizedes munka.
József, Jézus földi édesapja, nevelőapja, hogyan és mely ponton válhatott édesapává, amikor az első szülöttjük megszületett, akit igazából ő is tudja, hogy kaptak Istentől. Vajon miért olyan szűkszavú vele kapcsolatban a Szentírás?
Szeretnek az emberek ilyeneken gondolkodni. Például, tehát ami nincsen leírva a Bibliában, hogy Jézus hol volt 30 éves koráig, és akkor jönnek a különböző elméletek, hogy Indiában vagy Egyiptomban trenírozta magát, meg egyéb ilyen gondolatok, ugye beindul a fantázia, hogy akkor Józseffel is mi volt, meg hogy volt. Én nagyon szeretem a Szentírásnak a lényegre törő fogalmazását, tehát az evangéliumok nagyon eszenciálisan fogalmaznak. Úgy írták meg az evangéliumokat, hogy azt mondják el, amelyek tényleg igazán fontosak és lényegre törőek. Na most József persze, hogy benne van a Bibliában, és nem mondhatjuk azt, hogy egy lényegtelen szereplő, de azt érezzük, hogy nagyon csendben, alázattal, mint egy a háttérben van. Ahogy Reményik Sándornak van egy ilyen József verse, azt érdemes elolvasni, szépen, hosszan ír erről Reményik Sándor. Egészen bizonyos, hogy József is ember volt, férfi ember volt, és őt is egy ilyen spirituális, isteni tapasztalat győzött meg arról, hogy itt Mária nem megesett, ahogy őt szokták utólag is gúnyolni, hanem a magasságos ereje árnyékolta be, és Istentől fogant meg ez az új utód. Hát ha ezt nem az angyal és nem az Isten üzente volna meg egyértelműen Józsefnek, akkor József egészen biztos, hogy elvált volna is, elhagyta volna is, annyira kiborult volna ezen az egész ügyön, hogy itt egy ilyen isteni hatásra kell feltétlenül gondolnunk, és hogy ő éppen mit érzett, hogyan, ezekről nincsen szó. Aztán egy idő múlva nem is említi a Biblia Józsefet, amikor még Máriáról beszél ugyan. Tehát ebből arra következtetnek az írásmagyarázók valószínűleg jogosan, hogy József valószínűleg idősebb is volt, és valószínűleg már meghalt, mikor már Jézus felnőtt volt, mert ott inkább csak Jézus az anyjával találkozik időnként. Biztos, hogy József tisztességes apa és férj volt, és Jézus felnevelésében részt vett. Feltételezhetjük, hogy a szakmája is Jézusnak az ácsmesterség, tehát nem csak az apja volt az ács, hanem ő maga is ácsként élt és dolgozott, hogy az apjával együtt, apja mellett élt és dolgozott, de mivel a megváltás szempontjából, az evangéliumi üzenet szempontjából ennek nincs túl nagy jelentősége, ezért nem is kell erről túl hosszan beszélnünk.
Milyen a Biblia apa képe? Mit tanít nekünk a férfiak és az apaság kapcsán?
Ha én a Bibliára gondolok, az apa összefüggésében azonnal elsősorban Isten jut eszembe. A Szentírásban végigvonul, hogy Isten az mi atyánk és apánk, és ő nemzet minket, és ő teremtett minket, és ez a meghatározó számomra. És ez az Isten, akit atyának szólítunk, amiben nyilvánvalóan ott vannak az anyai tulajdonságok is természetesen, mert az Istenem férfi meg nő, de mégiscsak az atyai karakterjegyeket érzékelte az ember, az embervilág Istennel kapcsolatosan elsősorban. Atyának szólítunk, és ez az atya alkotta a férfit és a nőt, a házasságot, a családot, és én a Szentírásnak a férfi szereplőit és az a férj és apa szereplőit így látom, hogy húsvér emberek ugyanolyak, mint én, mint bárki ezen a világon, talán jóra törekvők, jó szándékúak, de törékenyek, esendőek, hibásak, sőt, időnként vétkeznek és bűnöket követnek el, akikkel az Isten dolgozik, akiket az Isten próbál formálni. Egészen fantasztikus történetek és sztorik vannak, Ábrahámtól kezdve Jákob, Dávid és más egyéb bibliai ószövetségi apa szerepekről, azt lehet elmondani, hogy esendőek, törékenyek, nem tökéletesek, de Isten szólt hozzájuk, Isten formálta őket, dolgozott velük, és számomra a Biblia pont ettől hiteles, pont ezért fogyasztható lelki-szellemi táplálék, mert látom, hogy ők nem voltak jobbak, mint én, Isten ezekkel az emberekkel dolgozik. De egyértelmű, akár ha csak a 10 ígére, a 10 parancsolatra gondolunk, hogy mi sugárzik ki abból, hogy tiszteld apádat, anyádat, tarts fontosnak az életet, ne törd össze a házasságot, ne mondj gonosz dolgot a másikra. Tehát egyértelmű, hogy Isten dolgozik azon, hogy az apa, a család, a házasság folyamatosan gyógyuljon és helyre kerüljön. Akkor, hogyha valaki hűtlenné vált, akkor azt helytelenítette Isten nagyon is. Aztán, ha végigolvassuk a mózesi törvényeket, amelyeknek egy jó része korfüggő, és nem alkalmazható elfogadható persze a mai korban, de nagyon erősen védi a szerelmet, a szexualitást, a házasságot, a családot. Úgyhogy ebből mindenképpen kiolvasható egy teljesen pozitív, erős isteni akarat. Nem beszélve aztán, ahogyan Jézus a megváltó megérkezett, amilyen szeretettel és tisztelettel vette körül ő maga édesanyját, Máriát. Nem csinált belőle persze egy ilyen istenanyát, de tisztelettel és szeretettel bánt vele, és hát egyáltalán Jézusi tanításból következik az, hogy helyreállít és gyógyít, és a válás kérdésétől kezdve a házasságtörésen keresztül nagyon sok ilyen a házasságot, az apaságot érintő kérdésre nagyon komolyan vett. Na most itt azért meg kell említenem, hogy a Bibliában szerepelnek többek számára félreérthető mondatok, és félre is értik emiatt az emberek. Egyet idézek ezekből, hogy Jézus azt mondja, ha valaki meg nem gyűlöli apját és anyját, nem lehet az én tanítványom. Nos, ehhez ismerni kell a korabeli rabbinikus stílust, illetőleg Jézus stílusát, hogy szándékosan fogalmaztak ilyen eszméltető módon, hogy figyelemfelkeltő módon, hogy felzaklassák az embereket, és itt aki ismeri a korabeli nyelvet, illetőleg a jézusi tanítás, semmiképpen sem az következik, hogy meg kell gyűlölni az apánkat, vagy az anyánkat, hanem hogy Istennek kell első helyen lenni, és az én édesapám, vagy az én édesanyám nem akadályozhat meg abban, hogy én az élő Istennel élő közösségben legyek. És ezért kialakulhat egy bizonyos konfrontáció, ellenségesség éppen átmenetileg egy szülő és egy gyermek között, de egy gyermek észnél van és hitnél van, az előbb-utóbb felnőtté válik, és a szülei számára esetleg a bűnös, törékeny, prostituált, vagy betörő, vagy gonosztevő szülei számára is áldássá lehet egy ilyen gyermek. Tehát jól kell értelmezni a Szentírásnak a szavait is. Azután a levelekben is, az Új Szövetségben többször előkerül a házasság képe, az apák ügye, Pál apostol egy helyen kifejezetten ír erről, hogy apák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, fiaitokat, hogy azok rossz állapotba kerüljenek. Tehát itt is jól kell érzékelni, hogy miről ír Szent Lelk által Pál apostol. Itt nem azt mondja, hogy egy apa legyen tutyimutyi, és nézzen el mindent, és de ne legyen agresszív, ne keressen állandóan hibát a gyerekébe, nagyon óvatosan alkalmazza a fenyítésnek az eszközeit is, és a többi, mert egy-egy szülő, ezt látjuk, tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon rá tud terhelődni egy-egy gyerekre, és nagyon nehéz a szülőnek, az apának is a feladata, hogy mennyiben képviseli az igazságot, a rendet, és mennyiben az irgalmat és a megbocsátást, tehát ezt nehéz igazán harmonikusan megélni, de a páli levelek is ebben bizony segítenek.
Isten minden embernek az atya is, erről beszélgettünk. Szerinted alapvetően feltételes vagy feltétlen atyai szeretete a gyermekei iránt, vagy mind a kettő megjelenik benne?
Mind a kettő számomra, de a döntő motivum a feltétel nélküli szeretet, mert ez a keresztény hitnek a lényeges motivuma, a lényeges tartalma, hogy nem azért szeret minket az Isten, mert hívők vagyunk, meg jó gyerekek, meg járunk templomba, hanem mert szeret. Tehát szeretetből szeretetre teremtett, és azért adta a törvényt, mert szeret, tehát az elbukott, bűnbeesett embervilágnak azért adja a törvényt, mert szeret minket, mert józanítani akar, segíteni akar, utat akar mutatni. Ugye Héberben a Tóra, a törvénynek a megnevezése utat jelent. Tehát nem egyszerűen egy rigorózus szabály rendeletet adott az ő népének, hanem egy utat, amelyen van esélyem arra, hogy emberségesen végigélem az életemet. De ezt a törvényt ugye önerőnkből nagyon sokszor nem tudjuk megtartani, betartani, és ezért találta ki, hogy úgy mondjam, Isten a kegyelemnek, az irgalomnak az útját, az új lehetőségét, amikor eldönti az Isten, hogy a bűn következményeit, a büntetést magára veszi, tehát eldöntött, hogy megbékélteti magával a világot, ahogy írja ezt Pál apostol, és ő maga hal meg értünk, és veszi magára a mi mocskainkat, bűneinket, hűtlenségeinket, agresszivitásunkat, rossz apaságunkat, és a többi, és fölkínálja a szentségét, szépségét, szeretetét. Tehát ez valami egészen különleges megnyilvánulás, hogy valaki meghal és belehal a hűtlen, a rossz gyermekéért, ahogy a Jézusi terminológiát használjuk, hogy a tékozló fiúért, a tékozló fiút meglátja, várja, elé fut, átöleli, megcsókolja, átöltözteti, örökséget ad neki. Tehát Jézus így beszélt az atyáról, aki alig várja, hogy kegyelmezhessen, alig várja, hogy irgalmazhasson, és ez nagyon fontos motivum az egész a hitünk összefüggésében és a családi összefüggésben, hogy a keresztény ember, a keresztény hit arra törekszik, hogy kit hogyan lehet elfogadni, befogadni, megölelni, hazahívni. A törvényeskedő, a sokszor kegyes-kegyetlen látás meg rigorózusan ki, hogyan lehet kizárni, elzárni, elhatárolódni tőle. Tehát itt nagyon erős ez a motívum az igében a feltétel nélküli elfogadással kapcsolatosan. Tehát ez maga kegyelem. A keresztény hit alaptétele, gondolata és tapasztalata, ugyanakkor az Isten nem bolond, hogy így mondjam. Nem egy szenilis öreg úr, aki ül a hintaszékben, és mindenki azt csinál, amit akar. Tehát az Isten maga szent és igazságos Isten, és a törvényt ő betölti, de segít a törvényt, a rendet betölteni. Ő a szívünkbe írja az ő igéjét, és Szentlélek által belülről segít minket abban, hogy mindezeket betöltsük. Mert a Szentírás azért világosan beszél arról, hogy van törvény, van szentség, van ítélet, és az Isten országába semmi szennyes és semmi gonosz nem megy be és nem mehet be.
Ez kicsit olyan, mint amikor a szülők, vagy mondjuk kifejezetten az édesapa megteremti a körülményeket otthon a gyerekeknek, hogy helyesen éljenek, növekedjenek föl. Minden feltételhez meglegyen, de igazából rájuk van bízva, hogy ezt elfogadják-e, vagy van esetleg tényleg egy tékozló fiú, aki egy időre elmegy, eltávolodik a szülői háztól, aztán remélhetőleg visszatalál. Tehát ilyen bizalmat is ad nekünk Isten, mint apa.
Ez így van, tehát megteremte a lehetőségeket, de nem hagy magunkra. Tehát nem úgy van, hogy megteremtette, aztán azt csináltok, amit akartok, nem erőszakoskodik, nem töri ránk az ajtót, nem úgy megy utánunk, mint egy rigorózus ember, hanem vagy egy rendőr, vagy valami, vagy egy nyomozó, vagy egy megfigyelő, hanem ahol tud, ő tényleg segít, és tényleg mellénk áll. Tehát ez egy hosszú folyamat, ezt mindenki érzi, főleg aki már néhány évtizedet élt ezen a földön, apává lenni, férfivá lenni, vagy éppen anyává lenni, meg emberré válni, hát az egy folyamat, és jó esetben bizonyos visszaesések mellett ugyan, de formálódhatunk, hát egészen a exitig, a kilépésünkig, a sírig, ahogy Pál apostol írja egy helyen, hogy ami ki nem ábrázódik rajtunk a Krisztus, hát ez egy folyamat, csak jó irányba menjenek a dolgok.
Vannak olyan édesapák, akik kifejezetten fiúra vágynak, vannak családok, ahol döcög a gyermekvállalás, de nagyon vágynak gyermekre, azután ott van a másik oldal, ahol egy ifjú édesapa, vagy egy akármilyen korú édesapa nem tudja elfogadni a megfogant életet. Milyen felelősségük lehet az édesapáknak például abortuszban, vagy a családi életek, vagy gyermekek életének az összetörésében?
Hogy ne lenne, és hát én nem nagyon szerettem azt, amikor vagy az egyik félre, vagy a másik félre hárítják a gondokat, bajokat, hiszen azért a házasság eléggé közös vállalkozás, és két embernek kell mindezeket összehozni és produkálni, mert lehet, hogy az egyik oldalról látványosabb hibája van valamelyik félnek, de ez egy közös történet, mert a másik oldalnak meg az a feladata, hogy ezt a hibát ne provokálja, hanem esetleg próbálja gyógyítani vagy karbantartani. Tehát ez egy nagy dráma. Tehát ezért fontos, és ezért került be a mi mostani Híd magazinunkba is egy ilyen cikk, hogy az apák felelőssége, vagy a férjek, vagy férfiak felelőssége az abortuszban, mert erről nem szoktunk beszélni. Tehát általában, főleg a keresztény részről, hát elítéljük általában az abortuszt, meg az anyákat, de hogy mennyi része van egy-egy férfinak, aki esetleg azt a nőt leitatta, vagy manipulálta, vagy cserben hagyja, amikor megtudja, hogy például megfogantott egy élet, vagy ő maga kéri az abortuszt, vagy ő maga fizeti ki, vagy megzsarolja a nőt. Tehát ennek nagyon sok oldala van persze. És aztán hát van ez a terület is, amikor megszületik egy ilyen kis élet, És van, ismerek ilyen családokat, hogy az apa mondjuk csak fiút szeretett volna, és már vagy 6 vagy 7 lányuk megszületett, és ott van benne ez a frusztráció, hogy miért nem fiú lett a gyerekéből, talán fordítva is van ilyen, hogy csak fiúk születnek, és már nagyon szeretnének egy lányt, és csak nem jön az a lány. El tudom képzelni, hogy vannak olyan helyzetek, ahol ebben megnyugszanak, és békességre jutnak, de ismerek olyanokat, akik évtizedeken keresztül hordozzák ennek a terhét, talán el kéne engedni, talan meg kéne bocsátani, de mégiscsak hordozzák ezeket a nehézségeket, hogy az apjuk újra és újra azt jegyezte meg, hogy ő bizony fiút szeretett volna, vagy lányt szeretett volna. Hát ezek emberi hibák, nyomorúságok, amikről tudnunk kell, és hát ezt is valamilyen módon kezelni kell, vagy segíteni egymásnak ezekben, kijózanodni.
Mit veszít az, aki nem találkozik Istennel, mint az ő atyával, édesapjával, teremtőjével, és nincs vele még kapcsolata, vagy nem hisz benne, apa Isten hiányban szenved, mondhatjuk?
Persze, hogy az egyik oldalról azt mondom, mint keresztény ember, meg mint missziós ember is, hogy mindent. Mert számunkra az Isten minden, mert ő az alkotó, a teremtő, a forrás, maga az élet forrása is. Úgy gondolom, hogy az Istennel való élő személyes kapcsolatban találjuk meg igazán életünk értelmét, tartalmát és célját, a békességünket, a vele való kapcsolatban van esély arra, hogy jobban kezeljem a halálfélelmet, vagy a családi kríziseket, és ez mind igaz, amit most felsoroltam, ugyanakkor azt is látom, hogy az emberek jelentős része élő személyes hit nélkül él, és azért élnek, és viszonylag sokan élnek értékes életet, értelmes életet, és ennek az az oka, hogy indirekt módon is benne vannak ők Isten világában, Isten szeretetében, hiszen hitem, látásom szerint is, hát Isten teremtette az embert, férfivá és asszonyá, és aki úgy gondolja, hogy most nem hisz, vagy nem tud hinni, vagy hiszi ugyan Istenben, de nincs vele élő kapcsolata, nekem az a véleményem, hogy akkor is kapcsolatban vele, tehát Isten benne van a világban. Ezt tapasztalom például most is, éppen megnéztem a Viszkis című filmet a mozikban, és egy egész társadalom vitatkozik világnézettől függetlenül arról, hogy ez most bűnöző, nem bűnöző. Rózsa Sándor volt, aki fellépett a bankok gonosz világa ellen, és ugyanakkor aztán leülte a büntetését ellentétben más politikusokkal, akik megszedték magukat, és büntetlenül élnek. Tehát az emberekben ott van egy igazságérzet, egy ilyen mérlegelési képesség. Ez utal arra, hogy az ember világ spirituális valóság is, és erkölcsileg mérlegelnek az emberek. Tehát ez számomra annyit jelent a téma szempontjából, hogy nem tudom azt kimondani, hogy akinek nincsen élő hite, annak semmi köze nincsen az Istenhez. Szerintem az ateistának is van köze Istenhez, az elesetteknek, a bűnösöknek is. Éppen most is készülök bemenni 2 börtönbe, és a börtönvilágában is rendkívül érzékenyek az ottani emberek. Látványos bűnöket elkövettek, börtönbe kerültek, de hát kiállt az egész létük a kegyelemért, a szeretetért, az elfogadásért. Tehát ezzel együtt mindenkinek azt tudom javasolni, ahogy a Bibliában is van, hogy keressük az Istent, amíg megtalálható, mert ő ad jelzéseket magáról. Akár ez a műsor is, ez a beszélgetés egy ilyen jelzés lehet sokak számára, hogy ő van, ő lüktető, benne van a médiában, internetvilágában, a lelkiismeretünkben, a történelem tanulságaiban. Tehát jó, hogyha ővele élem az életemet, mert sokkal több esélyem van az emberség megélésére.